Ne félj, ne lankadjon a kezeid, Sion. Az Úr, a te Istened közötted van. Erős ő, megtart. Örül te rajtad örömmel. Hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, magasztaljuk az Urat, és áldjuk az ő szent nevét. A 105. Zsoltár első és második verse éneklésével. Az Úr tökéletességeit valljuk meg ebben a Zsoltárban, ennek az örömével, a vigasztalása, kegyelme erejével énekeljük. Gyertek, imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, érdekes igazság az a Szentírás kijelentésében, hogy egyik oldalról a te szentséged azt jelenti, hogy megközelíthetetlen vagy, nem méltó senki és semmi hozzád, még a hozzád legközelebb álló angyali személyek is eltakarják arcukat, el kell takarni arcukat, és mégis igaz, hogy hallottuk a köszöntés igéjében, te örülsz a te népednek, pedig a te néped az ószövetségi, meg az újszövetségi, mi is ilyenek vagyunk, egyáltalán nem szent még tökéletesen. De köszönjük, Urunk, hogy mégis te így jelentetted ki magad, és áldunk, hogy tőled nem félni kell, hanem a te néped tagjaiként örvendezhetünk, megvigasztaltathatunk. És köszönjük, Urunk, amikor a bűnbocsánat szabadításának az örömét is újra meg újra megtapasztalhatjuk. Hiszen az Úr Jézus, a te drága egyszülött fiad mindent elvégzett, és köszönjük, hogy ő tökéletesen szent volt a földön is, és áldunk, hogy az ő szentsége lehet a miénk. Szent lelkedés igéd által pedig a gyülekezetünk közösségében is újra meg újra erről teszel tanúbizonyságot a kijelentésben. Szeretnénk hálát adni neked, hogyha a mögöttünk levő héten is élhettünk úgy, ahogy az Úr Jézus. Köszönjük, Urunk, te neked, hogy az ünnepek alatt is oly sok ige hirdetést hallhattunk, hallgathattunk, és hálát adunk, hogyha azt szerint tudtunk élni a feltámadás örömében, a feltámadott Úrral való boldog, békés közösségben. Köszönjük neked, Urunk, hogyha ezáltal csak ugyan tanúbizonyságot tehetnünk azok között is, akik még nem ismernek egyáltalán, sőt, talán ellened is vannak. Hálát adunk, Urunk, neked, hogy az Úr Jézusról szóló igen még mindig hirdettetik, tart a kegyelem ideje. És Urunk, a gyülekezet közösségében imádságban hadd gondoljunk azokra, akik háborús helyzetben élnek, háborúk közt élnek és háborús helyzetben. Most is a frontvonalon vannak is a tiéd, Urunk, a nagyon veszélyes körülmények között is, ők is a te szentségednek az erejét, erősségét, védelmét hadd éljék át. A beteg testvéreinknek pedig, akik kórházban vagy otthon vannak betegágyon, és lehet, hogy még online sem tudják hallgatni már az Isten tiszteletet, a te kegyelmed, az Úr Jézus jelenléte lehessen erőforrás, hitüket, reménységet. Erősítsed meg, atyánk. Köszönjük, hogy te munkálkodol bennünk is. Munkálkodj mi bennünk is, kérünk. Amen. Az Úr igéje, amely alapján az ő üzenete megszólít mindannyiunkat, a nemrég olvasott Mózes 3. könyve 22. részének 17-től a 21. versét elő szakaszból hangzik. Hosszabb ige szakaszt leülve hallgassuk meg alázatos szívvel és figyelemmel. Mózes harmadik könyve 22. részének 17. versétől tehát így szól az Úr írott igéje. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak, és Izrael minden fiának, és mondd meg nekik, ha valaki Izrael házából és az Izraelben levő jövedények közül felviszi a maga áldozatát, akár fogadásból, akár szabad akaratból, amiket felvisznek az Úrnak egészen égő áldozatul, hogy kedvesen fogadtassanak, épek és hímek legyenek, akár pulkok, akár bárányok, akár kecskék. Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozatok, mert nem lesz kedvessé ti érettetek. És ha valaki hála áldozattal áldozik az Úrnak, akár fogadásának teljesítésére, akár szabad akaratból, akár tulokféléből, akár juhféléből, épp legyen, hogy kedves legyen. Semmi fogyatkozás ne legyen abban. Áldott emlékű lelkipásztorom Siposete Ámos, tisztedes úr, még gyermekkorunkban mondott el egy példát, hogy Amerikában Izrael számára támogatást gyűjtöttek, és aki ment Izraelből a gyűjtés szervezésére szóvivő, az több államban is próbált olyan beszédet tartani, mivel az adományokat, a segélyeket szívükre helyezheti azoknak, akik hallgatták, és emlékszem, ma is így hangzott a példa, a valóságos példa, hogy amikor multimilliómosok között hirdette a lehetőséget, akkor a végén azért azt hozzátette ez a szóvivő, hogy de úgy adjatok ám, hogy nektek is fájjon. Azaz, ne csak úgy valamit adjatok, hanem ha támogatni akartok, akkor úgy adjatok, hogy nektek is fájjon. Nekem nagyon megmaradt ez az emlék, mert már akkor is úgy jó rámutatott arra, hogy azért óriási különbség van a humánus, valamilyen célra való adománygyűjtésnél, adakozásnál, és a között, amit a Szentírás áldozatnak nevez. Az áldozat szóban is benne van valamilyen szinten a fájdalom. A házaspárokkal a felkészülési beszélgetésen mindig szoktam is ezt kiemelni, hogy az áldozatos szeretetben van fájdalom. De nem azon van a hangsúly. És a bibliai kijelentésben, ahogy olvastuk a napi csendességben, én is ezt a szakaszt, különösen megragadott ez a kifejezés, hogy kedvesen fogadtassanak, ti érettetek, tehát valami kedves az Úrnak. És mellette ott van, hogy a tökéletes áldozat. Ha felolvastam volna az egész szakaszt, illetve a megelőző 21. részt is, akkor láthattuk volna, hogy a papoknak is a viselkedése, személye, 22. rész elején az étkezési szokásai a szent áldozatok kapcsán, aztán pedig az áldozatoknak a felajánlása, felvitele az Úr oltárára, olyan, ami kedves az Úrnak. Kedvesen fogadtatik. És ez az emlékem azért jutott eszembe, mert lehet, hogy van fájdalom, és nem tudom, hogy az új szövetségi értelemben vett áldozatot, a lelki áldozatot, ha te már gyakoroltad, akkor éreztél-e fájdalmat. Most nincs arra szükség, hogy az új szövetség mindegyik olyan ige versét felidézzük, ahol arról van szó, hogy mi is mutatunk áldozatot be az Úrnak. Lelki áldozatokat. Péter első levelében többször is szerepel ez a gondolat. Annyit hagy jegyezzek meg csupán, hogy Péter első levele egyik legfontosabb igei témája, hogy a szenvedő keresztények hogyan éljék meg az Úrral való szeretett közösségüket, egyénként vagy közösségben, tehát szenvedő keresztények, fizikai és lelki értelemben szenvedők. És egy ilyen újszövetségi könyvben sok szó van arról, hogy áldozat, lelki áldozatokat az Úr népe. Én a magam példából bevezetőben hagyd mondjak egy egyszerűt, gyerekkoromban nagyon átértem, hogy amikor lehetett vinni nekem is, nem az én pénzemből, hanem apujék pénzéből, persejpénzt a tápiószösi templomba, én nagy örömmel vittem azt hiszem 10 forintot, ha már 20 forint volt, az sok volt. De amikor valamire én is gyűjtöttem, az emlékszem, hogy mindig ott volt bennem, hogy hát azért ez a 10 forint, ez, sikeressé tenni a gyűjtésnek és az eredményét hamarabb. És akkor hamarabb meg lehetne valami. Kisgyerekként is bennem volt ez a gondolat. Persze, amikor beledobom a persejt, akkor már nem ezt a fájdalmat érzem, vagy ezt a gondolatot, de valóban azért, mert betöltött engem is az, hogy a persejt is, ha bedobom, gyermekként is, ezt az Úrnak adom, és az Úrnak kedves. Mai Isten tiszteleten hagyd tisztázza az Úr számunkra, hogy valóban hisszük ezt, hogy az Úrnak kedves áldozat, az tökéletes áldozat. És ha még van is fájdalom bennünk az óemberi természet jelleme miatt, az új ember, a Krisztusi, akik mi vagyunk az Úr Jézus követőiként, akkor is azon van a hangsúly, hogy de az Úrnak kedves. És akkor nem csak adományozás van, vagy bármilyen formában megélve a lelki áldozatok valósága, majd néhány példát azért nézünk, akkor ennek az örömet ölthet be. Az Úrnak kedves áldozat tökéletes, és akkor nézzük, hogy valóban mi is a tökéletes áldozat, ami kedves az Úrnak. Itt a szentségtörvénynek az a része van tehát, ahol az áldozatot bemutató nép és az áldozatot bemutató papság, illetve maga az áldozat jellege, jelleme milyen legyen, hogy kedvesen fogadtassék. Rögtön a Mózes 3. könyve elején arról már volt szó, hogy az áldozatnak épnek kell lennie. Én ezért használom a tökéletes szót. De most arról beszél, hogy amelyik ilyen áldozat, az az Úrnak mennyire tetsző. Az Úr szentségét, a papok és az áldozatok épsége, tökéletes volta is, hirdeti, jelzi. A kedvesen fogadtatásnak, az ősi kijelentésnek a jelentése jó tetszéssel, örömmel, élvezettel. Gyönyörűségére van. Amikor a rész végét is látjuk, ott kiderül, hogy ez valóban Istennek a szentségét akarja kiemelni, de ezzel indul a 21-22. Részek egésze, de ez a szentség azért, mert az Úr megszabadította a népét Egyiptomból, és emlékeztek, a megszabadítás azt jelentette, hogy az enyémek vagytok, ez is a szentség gondolata. Szent az Úr, szabadító az Úr, és amikor egy hibátlan, tökéletes áldozat bemutattatik, akkor azért történik, mert ehhez az Úrhoz csak így lehet jönni, a szentsége az minket igazából pusztítana, de az övéi vagyunk, tehát nem pusztít, az áldozat ezt jelzi, de tökéletesnek kell lennie, hibátlannak, mert mutatja, hogy az Úr is ilyen, és csak ilyen méltó az Úrhoz. És így kedves az Úrnak. És ez a hangsúlyos, hogy az Úr szentsége az nem félelmet kelteni akar, hanem annak a boldogságát, örömét, hogy mennyire betölti a jó tetszés, a gyönyörűség, amikor az övéi így viszik az áldozatot. Ez a szakasz, mint az egész Mózes 3. könyve, de ez a szakasz így a gondolatok miatt az üzenet szempontjából minősítetten is mutat arra nagyon bátorítóan, hogy az Úr Jézus maga milyen áldozat, meg ő milyen áldozatot mutatott be. Az Úr Jézus Krisztus áldozata tökéletes volt. Nekem a húsvéti ünnepek alatt, a feltámadás ünnepe idején, amikor olvastam a passió történetet, meg a feltámadás történeteket, nagyon megragadó volt ez a mozzanat a János evangéliumában, hogy nem lehetett megtörni az Úr Jézus testét. A teste meggyötört volt, véres volt, rettenetesen nézett ki a 100%. De a csontja nem törettethetett meg. Emlékeztek azért, mert a páska báránynak a csontját nem volt szabad megtörni. Mózes 2. könyve 12. részében olvassuk. Ilyen értelemben is az Úr Jézus földi teste még a meghalása után is épp kellett, hogy maradjon. Mert így mutatta be az Ószövetség, az Ószövetség ígéret a Messiásnak a testi állapotának a valóságát. Így volt Jézus az Isten báránya. És már is mondtam egy ismerős kijelentést arra,
hogy lelki áldozatok az Úr Jézus szempontjából, az Úr Jézus Isten báránya. Ezzel a képpel tudja bemutatni. Emlékeztek, hol van megírva? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hát ezt is nemrég olvashattuk János evangéliumában. Nekünk nem az Isten bárányának kell lenni, mert az egyedül Jézus. De amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy az ő népe bárány, nyáj tagjaként, akkor maga a kép nekünk is hirdetheti, hogy akkor az áldozat, a lelki áldozatok szempontjából, ha ezt a képet vesszük, hogyan éljük meg. A gyülekezeten belül hogyan mutatkozik meg az áldozat a te életedben. Mert Jézus Krisztus áldozata tökéletes volt. Mindenben a mennyei atyának tetsző. Az is kifejező, hogy a megkereszteltetése üdveseményében, ami a nyilvános szolgálata kezdete volt, az Úr Jézusnak ki is mondja a mennyei atya, Lukács evangéliumában, te vagy amaz én szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm. Remélem, hogy ezt a mondatát is az Úrnak ti ismeritek. Másik evangéliumban úgy hangzik, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. De itt nagyon személyes, hogy te vagy. És az a nagy ajándéka az Úrnak, hogy itt az Ószövetségben erről beszél, hogy akkor a Messiás, amikor majd eljön és betérsíti Isten mindazt, amit megígért az áldozat gondolatában, akkor ennyire tökéletes lesz az áldozat. És ott még Jézusnak meg se kellett halni. Ott még csak a megkereszteltetése volt, aminek volt nagyon sok jelentése ahhoz kapcsolódóan, hogy majd milyen lesz a halála. De az atya már akkor gyönyörködött benne. Te benned gyönyörködhet így a mennyei atya? Rád igaz lehet? És a gyülekezetünk közösségére, mindnyájra igaz lehet? Akiben én gyönyörködöm, kedves az Úrnak. Itt halljuk, hogy az Úr az Ószövetség népnek is mondja, hogy hogy legyen az áldozat. Az áldozat hozatal, meg maga az áldozat jelleme, jellege, hogy kedvesen fogadtassék. Jézusra gondolva még vissza, ez nagyon fontos, mivel ő valóban teljesen tökéletesen szent volt. Ő tökéletesen engedelmes volt. Itt a rész végén ez van leginkább kiemelve, hogy az Úr parancsolatainak a megtartásában mutatkozik meg az ő népének a szentsége, az engedelmesség. És Jézus csak ugyanilyen volt. Tökéletesen engedelmes. De éppen ezért lehetett teljes mértékben igaz, hogy akkor viszont Jézuson tökéletes módon rajta lehetett a bűn. Nem a sajátja, mert neki nem volt bűne, hanem kinek a bűne. Emlékeztek, a korintusi második levélben olyan megható módon jelenti ki az ige, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, és mennyire személyes értünk. Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Tehát még a Jézus tökéletes bűn felvételét is ennyire személyesen akarja. És amikor te is megismerted az Úr kegyelmét, és hitre jutottál hozzám hasonlóan, mindegy, hogy milyen életkorban, akkor pont ezért tapasztaltuk meg az Úr szentségének a titkát, hogy nem eltaszít, és elveszít, és elkárhozom, mindörökre pedig nagyon mélyen fáj a bűn valósága, és a bűnös voltunk sokféle jellemzője, hanem megdöbbenünk azon, hogy ami én vagyok, és ami én voltam az Úr nélkül, az mind Jézuson van. Tökéletesen bűntelen volt Jézus, de éppen ezért tökéletesen bűnössé lett. Az ószövetségi áldozati állatok nem véletlen, hogy épek kellett, hogy legyenek. Itt a 17-21. Versekben két áldozati formát említ. Ezek összefoglalják az összes többit is természetesen. A Károli fordításban a 21. versben nekem ez a kifejezés, hogy hála áldozat azért tetszik nagyon, mert az újszövetségi értelemben, az újszövetségi gondolatban szoktuk is mindig hangsúlyozni, emlékeztek, hogy hála. Az Úrral való szeretet kapcsolatban a hálán van a hangsúly. hála áldozat. Tele vagyok boldogsággal, örömmel, és viszem a hála áldozatot. Igen ám, de ez a hála áldozatvitel is azért csak hordoz fájdalmat, és természetesen az állatnak is fáj, hát le kell vágni, mert mutatja, hogy Jézusnak meg kellett majd halni. De gondoljátok el, hogy van a család, és akkor, ha van több barika a nyájban, akkor a gyerekeknek otthon állunk, így volt, hogy amikor kismalacok születtek, akkor megvolt, hogy melyik malac az enyém. És több kis bárány van, a gyerekek nevelik is, segítenek ott a nevelésben, babusgatják, és akkor ki kell választani egy épp hím bárányt, amelyik egy éves. És addig az egyik kisgyermek babusgatta és szedetgette. És mit érezhet egy ilyen kisgyermek, amikor azt a bárányt kell kiemelni a nyájból, mert az lesz az úré? Ha végig gondoljátok, és az a kisgyermek tudja, hogy mit jelent most, amit mi csinálunk, amit apa csinál, az mit jelent? Kinek adjuk? Miért adjuk? És hogyan érez a mi Istenünk, amikor ezt a báránykát, aminek a nevelésében én is részt vettem, odaadjuk az Úrnak? Lehet fájdalomérzet, hogy mondjam így nektek, de a hangsúly egy gyermek életében se azon kell legyen, hogy ez fáj. És nem is azon van. Amelyik gyermek hittel meg tudja ragadni, hogy kinek adjuk ezt az áldozatot, és ő hogy érez. Kedvesen fogadtatik. Itt is hallottuk, ti érettetek. Itt is személyes. Csak hozzá kell most tennem egy mondatot sajnos, negatív értelemben is mondja. Ha nem hibátlan, akkor nem fog kedvesen fogadtatni, ti érettetek. Ezért hagy utaljak arra, érintőlegesen persze lényeges, csak ne ezzel legyen a hangsúly, hogy ez a szakasz azt is hirdeti, ha megvizsgáljuk a Szentírás kijelentésének az ószövetségi részét, meg az újszövetségit is, hogy bizony többször megtörtént, hogy nem tökéletes áldozatot vittek az Úrnak. Az egyik legszomorúbban híres szakasz a Malakiás könyve első részében van, majd nézzétek meg Malakiás könyve első résznek az egészét. Az Ószövetség legutolsó könyve a mi Bibliánkban. Ott az Úr olyan fájóan elmondja, hogy milyen hibás állatokat hozott az ő népe. Pedig nagyon jól tudják, hogy milyen állatot kellett volna hozniuk. És az is nagy probléma ott a Malakiás könyvében, hogy az ilyen állatot a papok meg is áldozták. Emlékeztek talán, hogy sajnos az ószövetség időben a papok is volt, hogy nem figyeltek arra oda, hogy kedves az Úrnak, és épp tökéletes legyen. Persze, mert voltak olyan áldozati részek, húsrészek, amiket a papok kaptak meg. És ott volt az a bárány, volt benne egy apró hiba a bőrébe, valami megsértette a bőrét a bundáján keresztül, volt azon egy seb. Oké, de az egész állat az hihetetlen egészséges, gyönyörű lapockái vannak, és hát ezek a nagyon szép részek aztán a papoké lehettek, amiket ők ehettek meg az áldozati szertartási kultusz részeként. Nagyon megtetszett ez az állat a papnak, hát most van rajta egy kis seb, hát az úgy is el fog égni. Meg volt olyan seb, amelyik olyan helyen volt, amit amúgy is meg kellett volna égetni a táboron kívül. Úgy is elveszik, elpusztul az a rész. Még nem is annyira lényeges. Igen, ám csak az állat egészét látja az Úr. Illetve a szívét azoknak, akik ilyen állatot visznek neki. Nem tökéletes. Nem lesz kedves életetek az Úrnak. Én az elején azért akartam mondani szomorú példát arra, hogy gyerekként is át lehet élni, hogy valamit, amit az Úrnak teszek, az Úrért teszek, megcsinálom, de a szívemben nincs ott mégsem az a felszabadult öröm, inkább a fájdalom a hangsúlyosabb, ami még jogos is lehet talán. Mert hát ilyen vagyok, de ez az Úrember. Aki vagyok az Úr nélkül, aki vagyok, aki, ahogy gondolkodom, csak nem az Úrra figyelve. Olyan bátorító, hogy még a negatív igazságot megfogalmazó kijelentések is itt a szakaszban azt akarják kiemelni, hogy lássátok meg, kik vagytok, hogyha nem az Úr az Úr, én vagyok az Úr. Ez hangzik itt a 22. rész legvégén. Én vagyok az Úr. Én vagyok az a Szent Isten, aki megszabadítottalak titeket, ti az én népem vagytok, ez is a szentségnek a gondolata, hogy enyém vagytok, és akkor ilyeneknek kellene lennetek. És ha nem vagytok ilyenek, az nem lesz kedves előttem. De ezek azért hangoznak, hogy ha kell, akkor hagyj leplezze le az Úr, hogy aztán megvalósulhasson, hogy akkor mégiscsak tökéletes, épp áldozatot vigyünk az Úrnak, mert az a kedves. De ez csak akkor lehetséges, hogyha ez az áldozat, most az újszövetségi szempontból is, hagyd mondjam, Krisztusi. Mert az Úr mindenkori népe soha nem képes arra, hogy tökéletes áldozatot vigyen az Úrnak. Egyedül az Úr Jézus képes. Ő képes volt, és képes is maradt. És Szent Lelke által a vele való szeretett közösségben, hitben lehetünk mi is egyedül képesek erre. Az Úrnak kedves és gyönyörűségére való áldozat az új szövetségben is csak akkor lehet, hogyha az Jézusi. Jó kedvel adni, örömmel felhozni. Emlékeztek, a Isten tiszteleti liturgiai rendben van, ahol rendszeresen el is hangzik, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. De én már többször hallottam kollégáktól is, lelkizűréseken, hogy hát néha olyan nehéz ezt kimondani, mert hát mindig hallja a gyülekezet, hát hogy gondolkodik? Minek kell azt mindig mondani, hogy a jókedvű adakozó szereti, megáldja az Isten? Most én is figyeltétek, mondtam egy ilyen kevésbé átérzéssel hangzó mondatot. Ez olyan megszokott is lehet. De közben a jókedvű adakozó arra utal, hogy mert az Úrnak hihetetlen jókedve, öröme, boldogsága, gyönyörűsége van valamiben. Az új szövetségi népet is bátorítani kell, vagy ha kell így mondani, inteni, fegyelmezni, hogy lásd az Urat, hogy ő milyen szívvel van, amikor te is a lelki áldozatot hozod és bemutatod. Az Efézusi levél 5. részének az elején pedig az egyik áldozatra vonatkozó kijelentés az új szövetségben nekünk, ahol leírja fehéren, feketén, hogy valóban az áldozatunk az az Úr Jézus áldozatának a jellemét kell, hogy hordozza, csak nem úgy, hogy az Isten bárányaként, hanem az Isten báránya, ami drága jó pásztorunk nyájához tartozva, így van az igében, legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát, mi érettünk, ajándékul, és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Ahogy Jézus szeretett. És a szeretet szó az nekünk azért ismerős. Nagyon szeretem kisgyermekként azt az állatkát, amit felnevelek én is, ott a családba, és visszük az Úrnak. Nekem kiváltság most már, hogy pont azt az állatkát választotta apa, amelyeket én neveltem, mert azt adjuk az Úrnak. Mert az Urat szeretjük, mert ő szeretett bennünket. Itt a folytatásban csak megemlítem emlékeztetőül nektek, akik olvastátok ezt a szakaszt a kalauz szerint, hogy beszél arról is, hogy az áldozathozatal hogy legyen, hogy az újszülött állat, amikor megellette az anya juh például, 7 napig az anyja mellett kellett, hogy maradjon, a 8. napon lehetett vinni. Vagy hogy anyállatot és a fiát nem lehetett vinni egyszerre áldozatként. És lehetne még mondani más helyeken is a Szentírásban, hogy az áldozathozatalnál valamit nem lehet tenni, még az állattal sem. A kommentárokat, hogy nézegettem, azért a legtöbb megemlítette ennél, hogy az újszült állatot csak a 8. napon lehet vinni, meg anyát és a fiát egyszerre ne, hogy ebben mindenki benne van a könyörület. És ezt én tudom, mit jelent otthon, ahogy felnőttem, hogy igen, lehet, hogy egy kis állat el kell, hogy pusztuljon, de megvan annak is az ideje. Nem egyházi kultuszi dolgok miatt volt, hanem otthon, falu helyen van egy emberiességi, könyörülő érzet. Könyörülő. Könyörülő szív akkor, amikor visszük az áldozatot. Ezt ki lehet mondani. De ahogy mondtam az ige fényében, ki képes arra, hogy úgy szeressünk, ahogy Jézus? Senki. Egyikünk sem. Ezt Pál maga is átérezte. A Római Levél 7. részében, amikor a 14. verstől kezdődően fájdalmasan elmondja, hogy ő mennyire nem azt tudja tenni missziói szolgálata során sem, amit szeretne, nem azt teszek, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ez egy általános kijelentés az ő lelki életére. Ez igaz arra is, hogy én szeretnék az Úrnak lelki áldozatokat bemutatni. Apostolként ráadásul. A gyülekezetek előtt példa is lehetne az apostol ebben. De egyszerűen nem azt tesz, amit akarok, hanem amit gyűlök, azt cselekszem. Megtapasztalom magamba én is, hogy a bűn uralmától szabad vagyok, de a bűn valósága még ott van bennem. Nem tudok tökéletes áldozatot bemutatni újszövetségi értelemben. És a rész végén az üzenet hangsúlya miatt, hagyd mondjam így, kiemeli, de hála legyen az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Az Úr Jézus személyét emeli ki. És utána jön majd a 8. rész, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, és a folytatásban bemutatja, hogy micsoda győzelmes életet élhetek mégis. Ha magamra nézek, annyira látom, hogy nem tudok tökéletes áldozatot bemutatni soha. Mert ilyen vagyok magamban, mert még e földön élve újra meg újra át kell éljem, hogy egyedül Jézus. Zsidókhoz írt levél 10. rész 14. versébe pedig erről az Úrról ugye azt olvassuk, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Pál ezért mondja, de hála legyen az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus, amikor az én mennyei atyám gyönyörködhet bennem, a földön élő hívő gyermekeként, egyedül Jézusért. Mert az Úr Jézus áldozata örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Halljátok, a megszenteltek. Az Ószövetségben is azért vitték az áldozatot, mert szükség volt rá. Mert a családban is, a gyermekek is sajnos elbuktak, elestek. Még a hála áldozatnál is ott volt, hogy de nem véletlenül kellett a vérnek is folyni, meg vinni kellett a bűnét való áldozatot is, az egészen égő áldozatot, mert az Úr előtt mi nem vagyunk méltók megállni. De az áldozat ott van, és az Úr Jézus személye ebben ragyog föl. Tökéletes áldozat, kedves az Úrnak, mert az Úr Jézus most már az új szövetségi időben, az ő elvégeztetett váltságműve után is, az övéink keresztül, a krisztusi áldozat az övéink keresztül, övéi által. Mivel egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket, ezért Jézus nem véletlenül mondhatta a hegyi beszédben, hogy legyetek azért ti is tökéletesek, mert a ti mennyei atyátok tökéletes. Lukásnál ez irgalmas, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. De a tökéletes szó van ott az ősi héber nyelven, hogy így lehet fordítani. Utalva arra, hogy micsoda mérce van. Isten szentségének a mércéje az tényleg az, ami. És ha mi nem vagyunk szentek, akkor az Isten szentsége csorbát szenvedne. De mi szentek vagyunk, mert az övéi vagyunk. És ha szükség van a megszenteltetésben, bármikor is, az Úrral való kapcsolatban, meg az egymással való kapcsolatban, az Úr megtisztító munkájára, akkor a Mózes 3. könyve 22. része is ezért iratott le. Hogy lássuk meg, hogy hogyan kedves az Úrnak, miért is kedves, és tökéletes lehet. Nekem az önmagában olyan bátorító mindig, amikor a Efézusi Levél 5. részének első két versét olvasom, aztán megyünk tovább, és egyszer csak elkezdjük a 21. verstől olvasottakat. Hadd kérdezzem meg, akik köztetek házasok, vagy voltatok, vagy majd lesztek talán, hogy emlékeztek-e, hogy a Efézusi Levél 5. rész 21. versétől milyen szakasz szól?
A házasoknak elvileg tudni kell. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti férfiak, meg ti asszonyok, de először az asszonyokkal kezdi, aztán pedig a férfiak jönnek. És a férfiaknál mondja, hogy ti férfiak, úgy szeressétek a ti feleségeiteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat. És mindent tőle kapott meg, mindent a feleség csinál, férfi nyugodtan üljön, semmit nem kell csinálnia, hiszen azért kapta a segítőtársat, hogy a földi életében most már mindenben ő csináljon mindent. Mert nem ez van a Efézusi levélben, hanem az van, hogy az Úr Jézus olyan valaki volt, aki önmagát áldozta. Feláldozta magát az Úr Jézus. Ilyen szeretet legyen a férjekben. És ez a feláldozása azért történt, hogy az ő népén, az egyházán ne legyen szeptő, vagy csömörgőzés, vagy valami eféle, hanem hogy szent legyen és vethetetlen. A férj-feleség szeretet kapcsolatban a férj áldozatos szeretete azért, mert ebben az Úr Jézus szeretet munkája és szeretet megélése látszik, de kifejezetten azért, mert a feleségemben mindig van és lesz szeplő, sömörgőzés vagy valami eféle. Szeretem így mondani, hogy a férjek, adjatok hálát, hogy a feleségetek ilyen, hogy nem olyan, mint akik angyalok lennének, és soha semmi hiba nincs bennük. Meg van testük. De akkor ezért lehet szeplő, sömörgőzés, mert ebben a testben élve sok minden lehet, ami nem méltó az Úrhoz egy feleség életében. De ott van a férj áldozatos szeretete. Ez a családi életből egy példa arra, hogy még a szeretet kapcsolatunkban is megmutatkozik az Úr szentségének, az Úr örömének, jótetszésének, gyönyörködésének a valósága. Házastársi szeretet kapcsolat. Bár az is igaz, hogy férj-feleség, hívő-férj, hívő-feleség, az azt jelenti, hogy az egyház, ketten az Úrral. És például az adakozást hogy oldjátok meg, hogyha te olyan valaki vagy, aki nagyon szeretsz inkább spórolni, a társad meg így fordítva, nagyon szeret költekezni. Persze nem rád, inkább magára. De most az a kérdés, hogy akkor mit, hogyan adakozzunk az Úrnak? Hogy csináljuk? Egységre kell jutni. Hogyan mutatkozik meg, hogy tökéletes áldozat, lelki áldozat, noha fizika is, mert valamit adunk. De az adakozásnál nem csak az anyagiakra gondolok, hanem annyi minden lehet. Van, amelyikőtök a fizikai erejével adakozik az Úrnak. Ott meg az a kérdés, hogy akkor mennyi időt töltsek a gyülekezet közösségében, amikor itt szolgálok. Ami kedves az Úrnak, és tökéletes áldozat. Így szeretném elétek hozni újra, hogy a lelki áldozatok, amikről beszél a Szentírás, azok persze sokszor testi dolgok is, de a hangsúly azon van, hogy Jézus egyszer mindenkorra megáldoztatott, de az új szövetségi értelemben is ott van az Úr népének a hála áldozata. Még az Úr nevéről való vallástétel is áldozat a zsidókhoz írt levél 13. része fényében. Én pedig azt tényleg kisi gyermekkorban megtanultam, hogyha disznóvágáskor kóstolót vittünk a lelkipásztorunknak, vagy amikor teremtek a különböző gyümölcsök otthon, akkor is mindig volt a lelkipásztorunknak is adva belőle, legelőször, és természetesen mindig a legszebb húsrészek, meg a legszebb alma barack körte volt kiválasztva, mert ezt adjuk az Úrnak, most a lelkipásztoron keresztül. A gyermek ezt megtanulja. Akkor még nem voltam hívő, de megtanultam, hogy hogyan cselekszenek a szüleim. Amikor pedig megismertem én is az Urat, akkor egészen más volt már ezt nekem is átélni. A Filippi levél 4. részében, még ezt a példát említem, Pál apostol börtönben van, Filippi levelet innen írja, és a gyülekezettől kapott többször is adományt, valamilyen fajta segítséget. Lehetett ez ruha is egyébként, lehetett élelem, sok minden, bármi. És csak a Filippi gyülekezet támogatta, ez biztos.
És megható azt olvasni, majd nézzétek meg a Filippi levél 4. részében, hogy az apostol örül ennek, mert neki is nagyon jól esik, és szükség is van rá, az én szükségemre, ezt mondta az apostol, szükségemre. De nem ennek örül igazán, hanem annak, hogy az Úr számára ez micsoda gyönyörűség. Az Úr személye mennyire magasztos lesz, és magasztos lett, azon keresztül, ahogy megtapasztaltam én is a ti lelki hálaáldozatotokat. Tökéletes áldozat kedves az Úrnak, de a hangsúly ezen legyen inkább, kedves az Úrnak, jó tetszésére, gyönyörűsége van a tökéletes áldozat. Egyszerű hétköznapi dolgokban is, nagyobb, akár nehezebb időszakokban is, mert szenvedő keresztények is megtapasztalhatják, hogy az Úrnak bemutatott áldozat tökéletesen, tökéletes szívvel, szeretettel, mert az Úr Jézus áldozata ilyen volt, és az Úr Jézus áldozatáit a miénk is ilyen lehet. De ez csak hit által, testvérek. És ha valamelyik őtöknek nem menne ez, akkor nem neked kell erőködnöd, hanem fogadd el, hogy az Úr mindent elvégzett ezért. És ő kimunkálja, és engedelmeskedj annak, amit mond az Úr, hogy ezt tegyed. Általában egy lépés szokott lenni az engedelmesség, a következő lépés majd megmutatja utána. És legyél hálás, hogyha csak egy olyan lelki áldozatot is lehetett a hívületed során, ami kedves volt az Úrnak, de valószínűleg nem csak egy volt. Adjunk hálát ezért az Úrnak. Istenünk, mennyei atyánk, magasztalunk téged, hogy az Úr Jézus mindent elvégzett. Neked is, neki is ez sokba került, de köszönjük, Urunk, hogy így mentettél meg, hogy a te néped lehessünk, és hogy a te néped tagjaiként is, és mint közösség, még a földön élve is, lelki áldozatokat mutathassunk, vihessünk te neked. Szeretnénk, Urunk, megköszönni, amikor bennünket is felszabadítottál erre. Tudod, Urunk, hogy az óemberi természetünk óckodik ettől, mert nem akarjuk az áldozatot, a fájdalmat, de hálát adunk neked, hogy rád tekinthetünk. Magasztalunk téged, hogy az Úr Jézus is mindig te rád tekintett, atyánk, és az volt neki fontos, hogy mi kedves neked, és így vállalt mindent. Hálát adunk, Urunk, neked, hogy mi is ezt tehetjük. És kérjünk, segíts is ebben. Akik a gyülekezetben hűséggel, odaszánással, jó kedvel adakoznak, nem csak anyagiakat, hanem minden mást, tartsd meg bennük ezt a hűséget, legyenek példákká. És szeretnénk is megköszönni neked azoknak az életét, akik már nálad vannak, hazahívtad őket, és láthattuk az ő életük végig tartó hűségüket is a lelki áldozatok gyakorlásában. És köszönjük, Urunk, hogy a mögöttünk levő nemzedéknek is lehetünk mi is így áldássá. A családban is kérünk, segíts nekünk úgy élni, hogy a gyerekek, unokák, dédunokák is ismerhessék meg, hogy milyen a neked hozott áldozat. És hálásak vagyunk neked, amikor már a gyermekek is így akarnak élni. Attól, hogy a gyermekek között szóló igei üzenet az is gyermekisten tiszteleteken is mindig erre bátorítsa a gyermekeinket is. És köszönjük neked, Urunk, hogy az elveszettek között a mi életünk is lehet így példává, hogy az Úr Jézusról szóló evangéliumot megéljük előttük, és így hozzátérhetnek. Kérünk a szenvedő keresztényekért, azokért, akik mártír halál előtt vannak, erősítsd meg őket, Urunk, hogy megálljanak hűséggel. Köszönjük, hogy ők is rád tekinthetnek. És kérünk, Urunk, azért, hogy akik betegágyon fekszenek, és lehet, hogy előtte pedig rengeteget szolgáltak a gyülekezetben is, és ha úgy éreznék, hogy most ők nem csinálnak már semmit, hadd láthassák meg, Urunk, hogy betegágyon fekve is mennyi lelki áldozatot lehet vinni te neked. Erősítsd meg, Urunk, őket, és ha neked kedves, hadd tudjanak újra jönni a közösségbe, de köszönjük, hogyha haza is viszed őket, nekik az lesz a jobb. Kérünk arra, könyörülj meg népünkön, vezetőinken. Urunk, arra kérünk, hogy hadd lehessen békesség Magyarországon, de nem hamis békesség, hanem te általad kapott egyedül, Urunk. Ezt kérjük. És hálát adunk te neked, hogy a Kárpátalján levő lelki testvéreinket, meg az ott élő magyarokat, de minden más népet is Ukrajnában, Oroszországban különösen is rád bízhatunk. Urunk, a háborús körülmények között is te adj békességet. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, Urunk, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat, Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.